válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: Aki kezét az ekeszarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a három szinoptikus evangélium, Márk, Máté, Lukács úgy mutatja be Jézus nyilvános működését, hogy földrajzilag külön szakaszokra osztja ezt az időt. És arról ír, úgy írja le a dolgot, mintha Jézus ennek a nyilvános működésének a hosszabb, nagyobb részét mind Galileában töltötte volna, és utána indult aztán el, hogy elmenjen Jeruzsálembe, ahol aztán már a nagy összecsapás következett a zsidó vallási vezetőkkel, aminek a vége pedig ugye az volt, hogy őt halálra ítélték, keresztre szögezték, és utána következett aztán a húsvét, a föltámadásnak a dicsősége. Ebben a beállításban tudjuk, hogy valószínűleg inkább Jánosnak van igaza, hogy Jézus többször is járt Jeruzsálemben a nyilvános működésének az idején, ünnepeken fölment, de hát minden esetre ennek a legutolsó jeruzsálemi útjának, ami köré minden úgy odaépítenek a szinoptikusok, ennek nagyon nagy jelentősége volt, mert akkor már azzal indult neki az útnak, hogy Jeruzsálemben tudta, hogy a halál vár rá, és ennek a végső, hát megalázó vagy fájdalmas beteljesedése az életének. Ez a pillanat az, ahol a mai evangéliumban Jézust látjuk, hogy elindul Galileából, ahol sokan megszerették, csodáit ünnepelték, híreit költötték, és azután körülvették őt a szeretetükkel. Alkalomattán elutasítással is találkozott, de talán a lelkesedésnek a szava egyértelmű volt, és az mindenképpen, hát ugye megelőzte a hírével, megjelent valahol, akkor ünnepelve fogadták, és így tovább. Most mégis Jeruzsálembe megy, és elszorult szívvel megy oda, mert neki se könnyű szembenéznie azzal, amit ott vár rá. És az útjuk átvezet Szamárián. Ez egy idegenektől, vagy félig meddig idegenektől lakott táj, ahol ugye azt mondja az evangélium, hogy látták, hogy Jézus Jeruzsálembe készül, és azért nem fogadták szívesen, nem nagyon siettek, hogy szállást adjanak neki, meg a körülötte összesereglő tanítványoknak. És ugye a görög szöveg még érdekesebb, mert azt mondják, hogy Jézus arcán volt rajta valami nagy ilyen elszántság, amivel olyan szent elhatározással itt tartott Jeruzsálembe, és ettől idegenedtek el, vagy ez azt mondták a szamáriaiak, hogy egy ilyen nagyon mély vallási, hát megrendüléstől vezetett csapatot ők nem fognak elszállásolni, menjenek máshová, ők nem törődnek vele. És erre ugye valamiképpen ez már szinte elővételezi azt, ami majd Jeruzsálemben vár Jézusra, hogy igenis az embereknek az ellenállásával találkozik, pedig hát ő ugye az Isten szeretetének a tanújaként jön el, és azután megváltást ígér, és jobb életet. És mégis szembe kell nézni ezzel, hogy sokan vannak, akik éppen emiatt haragszanak meg rá, és fordulnak ellene. És akkor jönnek az apostolok, akiket elkeserít ez a helyzet, és előállnak ezzel az ötlettel, hogy hát lehívjuk rájuk az Istentől a tüzet, és pusztítsa el őket, és büntesse meg őket az értetlenségükért, vagy az ellenállásukért. Az égből a villámot lehívjuk. Ugye Jézus sose tett ilyen büntető csodákat, és most olyan megdöbbenve néz ezekre az apostolokra, hogy itt vagytok velem, és ennyire nem értitek, hogy én nem azért jöttem, hogy pusztítsak, hanem azért, hogy építsek, az emberek szívébe bizalmat öntsek, és a rosszra is jóval feleljek. És azután ugye nagyon, nagyon határozottan azt mondja, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Ez a harag, ez a felháborodás, ami bennetek ébred, ez nem a Szentléleknek a műve, hanem inkább az ördögé. És bizony, tanuljatok tőlem, azt mondja magáról, az ember fia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Nem mondok le még az ellenségeimről sem, és nem elpusztítani akarom őket, hanem valamiképpen megmenteni. Éppen a alázatommal, éppen az eszköztelenségemmel, amelyik néha gyöngeségnek tűnik, de inkább a szelídségnek a hatalma, amivel engem a világba küldött a mennyei atya. És milyen érdekes akkor, hogy ugye máshol mennek, másik faluba, befogadják őket, és aztán az evangélista ide kapcsol három olyan párbeszédet, ami meg Jézusnak mégis a szigorúságára mutat. Azokkal szemben, akik hát idegenek tőle, azokkal szemben nagy lelkű, és azoknak a értetlenségét nem torolja meg, hanem alázattal elviseli. De akit meghív magához, vagy aki már meglátja, hogy az ő nagysága megérdemel mindenféle odaadást, áldozatot, ahhoz viszont nagyon nagy igényekkel fordul Jézus, hogy gyere és csatlakozz hozzám, és hagyj el mindent, mert valami nagyon nagy dolog készül most. Maga is tudja, hogy hát megy, hogy meghaljon a világért. És az lehet ebben társa, aki valamiképpen magára nézve átérzi ennek az egész vállalkozásnak a súlyát, a jelentőségét, az örömét, és azután nem dekázik, és nem keres mellékes programokat, amik miatt késlekedhetne, hanem mindent elfelejtve oda szegődik Jézus mellé, hogy kísérje őt és vele legyen. Talán még a Golgotáig is elkísérje, és aztán majd egyszer megállhasson a húsvét ragyogásában, az ő dicsőségének a fényében. Jézus ezeken a pontokon ugye nagyon elszánt, nagyon határozott, és azt mondja, hogyha valaki más miatt késleltetné, emiatt olyan ügyes, bajos dolgát még el akarná intézni, ahhoz neki nincs köze. Azokat az embereket gyűjti magához, aki gyöngéd a másképp gondolkodókhoz, de önmagával szemben pedig elszánt és bátor, és megalkuvást nem ismerős, odaadó. Kedves testvéreim, sokszor gondolunk arra, hogy talán a papoktól, talán a szerzetesektől, talán ilyen különleges életre meghívott emberektől vár ma is ilyesfajta odaadást Jézus. Pedig talán akkor értjük meg igazán ezt az evangélium szöveget, ha arra gondolunk, hogy minden hívő embertől, minden igazi kereszténytől az életében ilyen nagy odaadást vár az Isten. Sokfajta, ugye, ilyen csöndesebb utakon haladunk mi előre, és aztán sokszor csak arra vigyázunk, hogy nagy vétekkel meg ne bántsuk az Istent, és azután közben pedig hát nagyon is emberi módon építgetjük a magunk életét, vagy a boldogulásunknak az útját, félünk ettől is, attól is, hogy bajba kerülünk, és akkor örülünk, hogyha sikerül valamit biztosítani azok számára, akiket ránk bízott az Isten, előbbre jutni egy karrierben, egy életpályában, egy kicsit többet keressünk, mint amit ezelőtt kerestünk, és így tovább. Az Isten előbb-utóbb azért minden olyan embertől, aki hozzá igazán ragaszkodik, aki benne igazán hisz, valami nagy lendületű odaadást vár. És azután ugye ebben nincsen megalkuvás. Amikor ennek a felhívása megnyílik az ember előtt, amikor az Isten úgy alakítja a sorsát, hogy egyszer csak azt veszi észre, hogy ez valami nagy feladat jelenik meg, ami csak az övé, egy dolog, amiben segíthet másokon, és most igen, abban a helyzetben van, de akkor neki mindent össze kell szednie, és semmiféle, hát nem tudom én, dekázásra, tétovázásra nincsen módja, kockázatokat kell vállalnia, és ezt viszont igenis várja tőle az Isten. Az Isten nem akarja, hogy az életünk elteljék anélkül, hogy ilyen igazán nagy elszánásra való alkalom meg ne szülessen benne. És amikor megszületik, akkor kell, hogy igazán szabad szívvel tudjunk ennek az útján elindulni. Van, aki fiatal korában talál ilyenre, hogy elmenjene mondjuk, nem tudom, a diplomájával külföldre, ahol többet kereshet, vagy pedig maradjon itthon, ahol nagyobb szükség van a munkájára, meg őrá. Hogy is lehet ezt? Próbál megalkudni, ezt is csinálnám, azt is csinálnám. Egy ilyen helyzetben észre kell venni azt, hogy az Isten most nagy lelkiséget, bátorságot, vállalkozó kedvet kíván tőlem, és azt akarja, hogy igenis ne törődjek azzal, amit a világ kínál, hanem szabad lélekkel tudjak a felebaráti szeretetnek a útjára térni, az Isten nagy ajándékaival úgy élni, hogy az ne az én apró cseprő boldogulásomat szolgálja, hanem abban én tudjak szolgálni másoknak. De lehet, hogy ezt nem a fiatalkorban, lehet, hogy akkor kerül elő, amikor nem tudom, gyereket kell vállalni, vagy újra előkerül, vállaljunk-e még, ne vállaljunk. Lehetne úgy gondolkodni, hogy tisztességgel élünk, de hát most már nincsen lehetőségünk arra, hogy újabb, beláthatatlan elkötelezettségeket magunkra vegyük, és valahogy mégis azt látjuk, hogy talán mégis ez az Istennek az útja, és akkor neki kell vágni, és el kell indulni ezen. És lehet, hogy idősebb korban, vagy akkor, amikor már azt gondoljuk, hogy már csak meg kell őrizni magunkat attól, hogy valami rossz el ne sodorjon, hát akkor nyílik meg az Istennek egy tartogattam számotokra valamit, vagy számodra valamit, és most itt megnyílik ez, és segíthetnél valakin, ezt tehetnéd, azt tehetnéd, és akkor, amikor ez kirajzolódik, akkor észre kell vennünk, hogy igenis itt a Istennek egy nem egyetemes parancsa fogalmazódik meg, de mindenkinek a számára szóló személyes szólítása most engem szólított meg, és akkor ezt meg kell érteni, és oda kell adni azt is, amire úgy érezzük, hogy szükségünk volna, és bátran vállalkozni kell arra is, ami az emberek számára egy kicsit érthetetlennek tűnik. Nem az önzés vezeti az embert, hanem egy nagy lelkű odaadásnak a szabadságában valósul meg a Krisztus szolgálata, valósul meg az, amit az Isten mindnyájunktól vár. Kedves testvéreim, erre gondolunk. Ugye Szent Péter napja volt, tegnap Szent Péter Pálév, és a mai gyűjtést, ugye Péter fillérek címén gyűjtjük össze, hogy a kis adományainkból a Szent Atya hát nagy dolgokat is tudjon tenni az emberek javára, a nyomornak az enyhítésére, és így tovább. Nem fillérekből áll az életünk, azt is adjuk, amikor annak az ideje jön el, lehetőleg bőkezűen, lehetőleg jó szívvel, de azt érezzük, hogy készülnünk kell, figyelnünk kell arra, amikor csak minket valami módon megszólít az Isten, és egy nagy vállalkozásra, egy nagy odaadásra hív meg. És akkor kell, hogy ezt megértsük, és kell, hogy legyen bennünk bátorság, szeretet, hogy a szabadító Istennek az útját kövessük, és azután ilyen szokatlan utakon is elinduljunk. Mert a szívünk az erre késztet bennünket, az Isten erre szólít. Hát imádkozunk érte, hogy mi magunk is ezt a szólítást meghalljuk, követni tudjuk, és hogy az egyházban, a hívő emberekben, ne a modern világnak ez a dekázó önzése, óvatossága éljen és szabjon stílus törvényeket, hanem meglegyen ennek a nagy odaadásnak a vágya is, a bátorsága is, és ugyanakkor az a figyelő szív, amelyik megérti, hogy mikor és hogyan és miben fordul hozzá az Isten. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei Atyánk segítségét, hogy keresztény hitünkben és a hitünk szerint való életben álhatatosan megmaradjunk.
Adj, Urunk, erőt, hogy a rosszat jóval győzzük le.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add meg, Urunk, hogy Isten népe megerősödjék a hitben, és mindenkivel békességben éljen.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add meg, Urunk, hogy a keresztény népek vezetői testvéri felelősségtudattal irányítsák a rájuk bízottakat.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add meg, Urunk, hogy a hívők hite és élete például szolgáljon a világnak.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add meg, Urunk, hogy kegyelmed által keresztény életünk gazdag legyen a jó cselekedetekben.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk Istenünk, erősítsd meg bennünk a hitet, hogy általa fölismerjük az igazi jót, és kegyelmed segítségével meg is valósítsuk azt földi életünkben. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.